Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 23. Zsoltár első versét énekeljük. A 23. Zsoltár első verse így kezdődik: az Úr én nékem, őriző pásztorom. Helyünket elfoglalva, az Isten tisztelet előtt gyakorolt 252. énekünket énekeljük mind a három versével. A 252. dicséret így kezdődik: hálás szívvel áldunk téged, nagy Istenünk. Thank you. a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön továbbra is az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Halljátok meg, testvérek, Isten igéjét, amint felolvasom hitünk erősítésére, lelkünk épülésére, úgy, amint megírva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv 20. részének 7-től a 12-ig terjedő verseiben. Isten igéjét buzgó figyelemmel, engedelmességre kész lélekkel leülve hallgassátok meg. Az apostolok cselekedetei 20. részének 7. és következő verseiből így szól a mi Urunk igéje. A hét első napján pedig, amikor összegyűltünk, hogy megtörjük a kenyeret, Pál prédikált nekik, és mivel másnap már el akart utazni, a tanítást egészen éjfélig meghosszabbította. Elég sok lámpás volt abban a felső szobában, ahol együtt voltunk. Egy Eutikosz nevű ifjú pedig, aki az ablakban ült, mély álomba merült, mivel Pál sokáig prédikált, és az álomtól elnehezülve leesett a 3. emeletről, úgyhogy holtan szedték fel. Ekkor Pál lement, ráborult, átölelte, és ezt mondta, ne zajongjatok, mert a lelke benne van. Azután felment, megtörte a kenyeret, evett, és még sokáig egészen virradatig beszélt hozzájuk, majd útnak indult. A fiút pedig élve hozták fel, és egészen megvigasztalódtak. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, annak befogadásán és megtartásán. Gyertek, emeljük fel szívünket Istenhez, és imádkozzunk hozzá így. Hálás szívvel áldunk téged, Istenünk, és kérünk, hogy nézz le ránk az égből, ahogy az előbb énekeltük. Mert azért gyűltünk egybe, hogy te magad szólj hozzánk, és mi a te igédet meghallgatva új életre keljünk, és még inkább oda tudjunk a te igédre is figyelni, és az életünket oda szánni a te szolgálatodra, a te dicsőségedre. Kérjük a te lelked áldását erre a mai együttlétünkre. Áld meg az ige hirdető ajkakat, az ige hallgató füleket, mindannyiunk szívét, hogy jó földbe esett magként fogadjuk a belénk vetett igét, és ne szóljon a te igéd hiába. Áld meg mindazokat, akik ezen a napon együtt vannak igét hallgatni, hogy szívtől szívig juthasson a te igéd, és megteremhessük a megtérés gyümölcsét. Legyen a te lelked áldása mindannyiunkon. Amen. Az ige hallgatására készülve a 23. Zsoltár második versét énekeljük. A 23. Zsoltár második verse így kezdődik, ha halál árnyékában járnék is. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni Szent Lelkének segítségül hívásával, előbbi igénkben van megírva, valamint az Efézusi Levél 5. részének a 14. versében eképpen. Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. Kedves testvérek, az előbbi történetet, az ablakból kiesett ifjú esetét először nagymamámtól hallottam gyermekkoromban, de akkor még nem tudtam, hogy ez a Bibliából való történet. Ugyanis azt mondta nagymamám, hogy ne unottan és álmosan hallgassuk az igét, mert egy fiú is úgy esett ki az ablakon, hogy a prédikáció alatt elaludt. Amikor aztán ezt elmeséltem a szüleimnek, akkor ők mindjárt tudták, hogy kiről, miről van szó, megmutatták a Bibliában, hogy ez tényleg megtörtént, de végül nem lett belőle baj. És sokféle tanulságot le lehetne vonni ebből a bibliai elbeszélésből, például, hogy az igehirdető ne prédikáljon hosszan, vagy veszélyes dolog az emeleti ablakba ülni, de sejtjük, hogy Isten nem csupán ennyit akar ma nekünk üzenni. Itt arról van szó, hogy Isten igéje szól, de közben a sátán mindent megpróbál, hogy elterelje a figyelmünket a legfontosabbról, a lelki éberségről, a megtérésről, a lelki megújulásról. Ha itt most az Isten tisztelet alatt rosszul lenne valaki, akkor mindjárt legalább öten a segítségére sietnének, kikísérnék a templomból, orvost hívnának, az Isten tisztelet pedig folytatódna tovább, de mi maradna meg bennünk igehallgatókban? Az, amiről az igehirdetés szólt? Attól tartok, hogy nem, mert a rendkívüli események, a rendkívüli dolgok sikeresen el tudnák terelni a figyelmünket. És itt látnunk kell, hogy a kísértő, a sátán minden eszközt bevet, hogy ne jusson el az ige a szívünkig. És van, hogy tényleg el is tud altatni. Egy nehéz, álmatlan éjszaka után nem könnyű a templomban végigfigyelni. Ismerős a hang, a hanghordozás, ismerősek a mondatok, ugyanakkor nyomasztó az a testi fáradtság, amit érzünk, és bizony van, hogy elbóbiskol az ember igehallgatás közben. Ha viszont ez valakinél többször is előfordul, akkor azt nekünk nagyon komolyan kell vennünk, és különösen is oda kell figyelnünk, hogyha így elálmosodunk az igehallgatása közben. Mert olyankor szinte mindig valamilyen fontos üzenet az, amit az ördög megpróbál semmissé tenni számunkra. Jézus is számon kérte a tanítványaitól a Gecsemáné kertben, hogy még egy órát sem tudtak virrasztani vele. Azután ezt mondta, hogy vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek, mert a lélek kész, de a test erőtelen. Évtizedekkel ezelőtt történt, hogy egy vendég igehirdető látogatott meg egy gyülekezetet, és ott prédikált közöttük. Amikor felolvasta az igét és leültette a gyülekezetet, körülnézett, hogy lássa azoknak az embereknek az arcát, akiknek az igét hirdeti. De nem látta a szemüket, mert az emberek vagy lehajtották a fejüket, vagy behunyták a szemüket, mintha nem is várták volna, hogy most Isten hozzájuk fog szólni. És a lelkész pedig várt és nem kezdte el az igehirdetést, a prédikációt, és az embereknek feltűnt, hogy nagy a csend, nem kezdődik a beszéd. És fölnéztek, hogy mi történt, és egyszerre csak a lelkész szigorú tekintetével találkoztak, majd megszólalt a lelkész, és azt kérdezte, hogy képzelik, aludni járnak a templomba? Hát Isten arra méltat bennünket, hogy szóba álljon velünk, és erre az a válasz, hogy nem is érdekel. Hát nem azért jöttek el ide az Isten házába, hogy meghallgassák, mit akar Isten mondani? Hát azon az Isten tiszteleten nem aludt el senki, sőt úgy figyeltek, hogy még otthon is el tudták mondani, hogy mit hallottak azon az Isten tiszteleten az igében. Itt a bibliai történetben csak egy fiú aludt el. Igaz, hogy a körülmények nem voltak éppen kedvezőek egy Isten tisztelet megtartására. Késő este volt már, Pál apostol másnap tovább akart utazni, fáradt lehetett ő maga is, de mindenki ki akarta használni a lelki együttlét lehetőségét. Vasárnap volt, a hét első napja, akkor még a szombat volt a pihenőnap, tehát egy dolgos nap végén gyűltek egybe a kenyér megtörésére, azaz úrvacsorai közösségben is voltak. És abban az időben, amikor még nem volt közvilágítás és nem volt villany, akkor ott a harmadik emeleti szobában mécseseket gyújtottak, sokan voltak együtt, sok mécses világított, el tudom képzelni, hogy a levegő is gyorsan elfogyott, és hogyha egyáltalán zárhatóak voltak, akkor az ablakok, azokat mindenképpen nyitva kellett tartani. És Eutikusz, ez az ifjú legény, kiült az ablakba, hogy friss levegőt szívjon. Pál apostol hosszan beszélt, olvastuk itt az igében, éjfélig nyújtotta a tanítást, és elég nehéz lehetett egy ifjúnak hosszan figyelni. Hát én nem tudom, hogy mi milyen hosszú prédikációt lennénk képesek úgy végighallgatni, hogy közben nem zavarna, hogy fázunk, vagy csak arra figyelnénk, hogy mi az ige üzenete, és közben nem foglalatoskodunk ezzel, azzal, amazzal. Ennek az ifjúnak nem sikerült végig figyelnie, elnyomta az álom, és akkor történt, hogy kibillent az egyensúlyából, és mint egy zsák zuhant le a harmadik emeletről. És ha éppen nem is nézett akkor oda senki, a puffanásra fel kellett, hogy figyeljenek, és Pál is abba hagyta a tanítást, ő is lement, hogy segítsen. És a Biblia azt írja, hogy holtan szedték fel az ifjút, de amint Pál ráborult és átölelte, így szólt, ne zajongjatok, a lelke benne van. Isten nem engedte, hogy a halál erői diadalmaskodjanak a fiú fölött. Az egész jelenlévő gyülekezet úgy élte meg, hogy ez a fiú itt meghalt és feltámadt. És mindannyian megvigasztalódtak, folytatták az együttlétet, ekkor került a sor a kenyér megtörésére, és Pál még egészen víradatig beszélt hozzájuk, és csak azután indult útnak. Az eseményt valószínűleg sokáig nem tudták elfelejteni. Hát ennyi maga a történet, de én most szeretném az igének egy fontos lelki üzenetét kiemelni. Van lelki értelemben vett halál, van lelki alvás is. A bűneset óta, az első emberpár bűnesete óta mindannyian lelkileg halottnak születünk, és ebből az állapotunkból csak Jézus tud minket kihozni. És erről ír Pál így az efézusi gyülekezetnek, ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. Ahogy Eutikusznak is fel kellett ébrednie a halálos esés után, úgy nekünk is szól ez az ige, hogy ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. Nem lehet, hogy a mi életünk Isten tisztelete félbe maradjon, és nem lehet, hogy mi élettelenül, a Jézus Krisztus világossága nélkül ott maradjunk a halál sötétségében. Hát mi lelkileg halottak volnánk? Igen, erről ír több helyen is a Biblia. Lelki értelemben halva születtünk, és egészen addig halottak is vagyunk, amíg az élő Jézus Krisztus fénye fel nem ragyog előttünk, fel nem ragyog az életünkben. De mit jelent ez? Hát Pál apostol jól tudta, pontosan tudta a saját életéből, hogy mit jelentett az, hogy neki Krisztus fénye felragyogott. Ott a damaszkuszi úton, amikor Jézus világosságával, Jézus fényével találkozott, megváltozott az élete. Addig ő halott volt arra, hogy az evangéliumot meghallja, megértse és hirdesse. Halott volt arra, hogy ő Jézus Krisztus tanítványa legyen, apostola legyen, de amint Jézus Krisztus világossága felragyogott az életében, ott egyszerre meglátta, hogy hol is tart az élete, és kész volt Jézust követni az élet útján, kész volt őrá figyelni, vagyis lelkileg új életet élni, feltámadni. És mi is így vagyunk Jézus nélkül, ha nem él bennünk az élet lelke, ha Jézus Krisztus nincs ott az életünkben. És mik ennek a lelki halálnak a tünetei? Hát például az, hogy nem látjuk az életünkben Jézus Krisztus hatalmát, erejét, szeretetét. Nem halljuk, vagy nem értjük az ő szavát. Nem járunk Jézus Krisztussal, nem megyünk vele, mint a bárányok a pásztor után, nem haladunk a keskeny úton a menny felé. Vagok és bénák vagyunk, vagyis nem látjuk meg, és nem mozdulunk arra, hogy másokon segítsünk. Nem tudunk megszólalni, amikor együtt imádkozhatnánk a lelki testvéreinkkel. Nem tudjuk elmondani, hogy mit jelent Jézussal élni, milyen az, amikor ő vezeti az életünket. Nem tudunk meg sem szólalni, amikor lelki kérdésekről van szó. És ez mind jellemző a lelki halál állapotára. Ez a mozdulatlanság, ez a tehetetlenség az, amiről a Jelenések könyvében Jézus szól, amikor így üzen az egyik gyülekezetnek: tudok cselekedeteidről, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Ébredj fel és erősítsd meg a többieket, akik halófélben vannak, mert nem találtam cselekedeteidet teljesnek az én Istenem előtt. Igen, ez annak az embernek az állapota, aki még nem találkozott Jézussal. De sajnos a megtért hívő emberekkel is előfordul, hogy álomba zuhannak. A bűn halálos álmából ugyan felébredtek, de most éppen alszanak, és az alvó ember ugyanolyan tehetetlen, öntudatlan, mint akiben nincsen élet. Lehet, hogy most is épp ilyen visszazuhant, alvó állapotban vagyunk. Lehet, hogy ránk nézve is igaz, hogy nem vágyódunk az ige után, hiszen az alvó ember sem eszik, hogy nem értjük meg a hozzánk hangzó igei üzenetet, lelki fáradtságban nem mozdulunk. Isten nem szeretné, hogy ez így maradjon, ezért ő ébrezget minket. Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. Isten nagyon jól ismer minket, pontosan tudja, hogy milyen mélyre zuhant az életünk. Lehet, hogy úgy érezzük, hogy túl mélyre kerültünk már a bűnben, hiszen az alvó állapot is a bűn miatt van. Kevés az akaraterőnk, hogy megváltozzunk. Kevés arra az akaraterőnk, hogy leküzdjük a test kívánságait. Nem tudunk ellenállni az alkoholnak, a cigarettának, az internetes játékoknak, az erotikus paráznafilmek vagy képek nézegetésének. Tönkretettük saját magunkat, tönkrement a házasságunk, szétesett a családunk, nem tudunk már a gyermekeinkre sem hatni, és ez a lelki alvó állapot, ez már zavar bennünket. újra és újra elkövettük azokat a bűnöket, amelyekre már bocsánatot nyertünk, és már szégyellünk úrvacsorát is venni, nem merünk odajárulni, mert úgy érezzük, hogy ha újból elkövettük azt, amire bocsánatot nyertünk, akkor már nincs is jogunk, lehetőségünk arra, hogy Isten elé álljunk. Jézus viszont föl akar bennünket ébreszteni, és fel akar emelni a mélységből, fel akar emelni a tehetetlenség állapotából, talpra akar állítani minket, fel akar támasztani a lelki halálból. És ha ő szól, akkor az ő szavára élet támad. Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. Ezen a mai Isten tiszteleten vizsgáljuk meg az életünket. Lehet, hogy mi is éppen alvó állapotban vagyunk. Ez a felszólítás mindannyiunknak szól. Szól azoknak, akik még a lelki halálban vannak, akik még nem támadtak fel a bűn halálából az új életre, azoknak ez szól, hogy támadj fel a halálból. És szól azoknak is, akik már életre keltek, akik már megtértek, újjászülettek, akik Jézussal járnak, őt követik, csak most éppen lelkileg alszanak, és fel kell rázni az alvásukból. Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. Nagyon ideillik Jézusnak egy különös mondata, ezt a János evangéliuma 5. részében olvassuk. Bizony-bizony mondom nektek, hogy eljön az óra, és az most van, amikor a halottak hallják az Isten fiának a hangját, és akik meghallották, élni fognak. Ezt Jézus olyankor mondja, amikor élő emberek vannak körülötte, biológiai értelemben élő emberek hallgatják. És Jézus azt mondja, hogy eljön az az óra, és az most van, amikor a halottak hallják az Isten fiának a hangját, és akik meghallották, élni fognak. Bárcsak eljönne ez az óra, és az most lenne, hogy mi a pátyi református gyülekezet ige hallgató tagjai meghallanánk a Jézus ébresztő hangját, és mozdulnánk rá. Bárcsak látszana mindnyájunkon, hogy ébren vagyunk, felébredtünk, felkeltünk, feltámadtunk, és Isten országának élő, cselekvő, aktív munkásai vagyunk. Mert Istennek ilyen élő hitű emberekre van szüksége, ahhoz, hogy az evangélium terjedjen, az ő országa épüljön. Milyen jó lenne, ha már az egész gyülekezetünkön látszódna, Jézus él bennünk, az élet lelke átjárja szavainkat és cselekedeteinket, hogy folytatódhat az Isten tisztelet nem csak az igehirdetés végén, hanem utána is, amikor az otthonunkba hazamegyünk, amikor a munkánkat végezzük, ott is az Isten tisztelet folytatódhatna bennünk. Jézus bennünk akar élni, és általunk munkálkodni. És ezért ébrezget, és támaszt fel bennünket. Legyen a mi szívből jövő imádságunk is az az ének, amit most mindjárt el fogunk énekelni. Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám, égi lángod járja át szívem és a szám, oldj fel, küldj el, tölts el tűzzel, Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám. Mert ha Isten lelke által lakodást vesz bennünk, akkor az élet lelke munkálkodni, hatni fog rajtunk keresztül is, és minket is áldássá tud tenni mások számára. Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. Így legyen. Amen. Válaszképpen az elhangzott igére énekeljük a 826. dicséret első versét. A 826. dicséret első verse így kezdődik: Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám. Helyünket elfoglalva, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, látod, hogy ránk nézve is mennyire igaz, a lélek kész, de a test erőtelen, és mi is nagyon könnyen elalszunk, belefáradunk az élet dolgaiba, és a lelkünk is alvó állapotba kerül. Nem figyelünk rád, nem halljuk a te igédet, nem értjük szabadat, és kiüresedik az életünk. A lelki halál jelei mutatkoznak rajtunk. Urunk, köszönjük, hogy te ébresztesz minket. Köszönjük, hogy nem akarod, hogy így maradjunk. Nem akarod, hogy elvesszünk, hanem azt akarod, hogy életre keljünk, és használható eszközök legyünk a te kezedben. Hadd szolgáljunk úgy, hogy a családunkban, ismerőseink között, munkahelyünkön virágítson az életünk. Te, aki felragyogsz bennünk, a te világosságodat tudjuk úgy ragyogni, hogy lássák a mi jó cselekedeteinket, és dicsőítsék az emberek a mennyei atyát. Urunk, köszönjük, hogy a te szereteted, a te lelked ereje jelen lehet a mi életünkben is, és rajtunk keresztül másokhoz is eljuthat. Imádkozunk azokért, akik betegségben, próbák között, kórházban vagy otthoni betegágyon hívják segítségül a te nevedet. Urunk, te adhatsz erőt a betegség elhordozásához, a szenvedések elviseléséhez, és csak addig ad, Urunk, amíg erre szükség van, és hadd váljék javukra azoknak is, akik ebben a nehéz helyzetben vannak, hogy tudják, hogy akik téged szeretnek, azoknak minden javukra van.
de hálát adunk azoknak a gyógyulásáért, akik túljutottak egy műtéten vagy nehéz időszakon, és együtt adhatunk hálát az ő gyógyulásukért. Imádkozunk a szomorkodókért, a gyászolókért, imádkozunk azért a családért, akik most a friss gyászt érzik a szívükben, a lelkükben. Légy, Urunk, mindazokkal, akik hozzád kiáltanak, hozzád fordulnak. Imádkozunk a konfirmációra készülő fiataljainkért és felnőtt gyülekezeti tagjainkért, hogy az ő életükben is hadd legyen majd ez egy olyan alkalom, amikor valóban szív szerint tesznek vallást hitükről, és köteleződnek el arra, hogy a te egyházad tagjai legyenek, hogy téged megváltó Jézus Krisztusunk egész életükben követni fognak. Add, hogy ne csak egy formális, szép ünnep legyen majd ez, hanem valóban a te egyházad, a te gyülekezeted megújulhasson, felébredhessen, és hadd legyünk mások számára is áldássá. Hallgass meg a mi imádságunkat, azt is, amit csendben mondunk most el előtted. Amen. Fennállva imádkozzuk a mi Urunktól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem, hogy ma este 6 órai kezdettel, tehát nem a múlt vasárnap hirdetett időpontban, hanem a plakáton is olvasható időpontban, tehát ma este 6 órai kezdettel lesz itt a templomban orgona hangverseny, Alföldi Borús Csilla orgonaművész előadásában. Jöjjünk és hívogassunk erre más érdeklődőket is. Kedden 8:45-kor lesz imaóra, 9 órakor gyülekezeti biblióra, csütörtök este 6 órakor hétközi istentisztelet, 7 órakor kóruspróba, majd 8:30-tól imaközösség, péntek este 6 órakor ifjúsági biblióra lesz, péntek este 7 órakor a női kör alkalma, szombaton délután 4 órai kezdettel lesz a gyülekezetben szolgálók imaközössége, majd pedig egy felkészítő beszélgetés a gyermekisten tiszteleten szolgálók számára. Jövő vasárnap, a hónap első vasárnapja, anyák napi családi istentisztelet lesz, így készüljünk erre is imádságban. Keresztény részvétel hirdetem halottunkat, Pálfalvi Katalin 69 éves korában hunyt el, A temetése időpontját még nem tudjuk, az ő halálhírét jelezte a harangszó már a mögöttünk álló héten. Isten vigasztaló kegyelme legyen a gyászoló hozzátartozókkal. Iratterjesztésünket is szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe, éljünk annak a lehetőségével, hogy bibliák, énekeskönyvek, hitünket ébresztő és erősítő kiadványok kaphatók az Isten tisztelet után. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Záró énekül a 624. dicséretünknek énekeljük el minden versét. A 624. dicséret így kezdődik, emeljük Jézushoz szemünk, és itt különösen az a mondat szóljon hozzánk az énekből, hogy az álmot űzd el, készen állj. Tehát mi ébren, készenlétben legyünk arra, amikor Jézus Krisztus jön hozzánk. Tehát 624. dicséret, emeljük Jézushoz szemünk. Thank you. Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunknak, üdvözítő Jézusunknak ismeretében, övé legyen a dicsőség mind most, mind örökkön örökké. Amen.